megengeditek, én is szívesen osztanék meg veletek néhány gondolatot. Igen, én is érzékelem, hogy a mai heteknek, hónapoknak az aktualitásai eléggé mélyen belerágták magunkat a hétköznapjainkba, és szinte alig látunk ki belőle. Nagyon nehéz kiüresíteni az elménket, a szívünket, és folytatni az Isten megismerését, anélkül, hogy közben gúzsba kötne akár a félelem, a bizonytalanság, vagy akár csak az a kétségbe esett kísérlet, hogy magyarázatot találjunk az eseményekre. Úgyhogy én most elszakadok ettől. És fölidézem azt, hogy virágvasárnap van. Persze mondhatja bárki azt, hogy Noé-s, a nap valóban süt, meg valóban egy annak idején ez egy eufórikus hangulatot árasztott a virágvasárnap. De vajon van-e mondani valója ma számunkra a történelmi események megismétlésén kívül? Ott folytatnám, ahol István abba hagyta, a virágvasárnap előzményénél. Ugyanis van néhány nagyon érdekes dolog, ami megelőzi a Jézus bevonulását. Harmadszor jelenti meg a szenvedését közvetlenül előtte, szinte ugyanazokkal a szavakkal, mint amit az István elmondott. Én a Lukács 18-ból olvasok el 4 verset, 31 és 35 között. Ezt mondja Jézus: most felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik minden az ember fián, amit a próféták megírtak. Azért tartok szünetet, mert hogyha ezt egy akkori tanítvány fülével hallgatom, akkor valószínűleg nagyon sok minden eszembe jut, de ez a nagyon sok minden nem a szenvedésekről fog szólni, hanem elsősorban azokról az ígéretekről, amelyeknek a beteljesedését már olyan nagyon várták ők is, meg az egész Izrael. Ám Jézus így folytatja: mert kiszolgáltatják a pogányoknak, kigónyolják, meggyalázzák és leköptösik, majd megostorozzák és megölik, de harmadnap feltámad. Szinte zárójelbe hallják ezt a mondatot, mert rögtön azzal folytatja, hogy ők azonban semmit sem értettek ezekből, ez a beszéd rejtve maradt előttük, és nem fogták fel a hallottakat. Illetve az ember füle szelektív. A szeme is szelektív, és igen, bizonyos részeit, a dicsőségre való vonatkozó részeit valószínűleg felfogták, mert azonnal az Zebedeus fiak megjelentek az anyjukkal együtt Jézusnál, hogy jó időben lestoppolják azokat a helyeket, amelyeket reményeik szerint Jézus ki fog osztani a jobb és bal keze felől való jutalmat, amikor megjelenik az ország. Tehát magából ebből is azt érzékeljük, hogy Zebedeus fiainak, ami ebből leesett, az csupán annyi, hogy most jön a happening, most következik be az, ami miatt érdemes volt Jézus mellett 3,5 éven keresztül kitartani. Vagy hogyha ennél több is, mert szerették őt, valóban szerették, de azért ettől nem tudtak megszabadulni, hogy várják ezt a típusú mesiást. Nem tudom, föltűnt-e nektek, hogy innentől kezdve jelenik meg a sokaság. Igen, másutt is volt sokaság Jézus körül, de innentől kezdve olyan, mintha egy hömpölygő emberáradat kezdeni körbevenni Jézust. Szóval ez az emberáradat egyre nő Jézus körül, egészen addig, míg aztán bele nem torkollik a pálmaágakba, a leterített ruhákba, az éljenző sokaságba, akik hozsánnát kiáltanak a Dávid fiának, akik persze eléggé tudathasadtak ahhoz, hogy amikor megkérdezik őket ezt a kinek tartjátok őköt, nem kérdezik meg, csak éppen úgy vezetik be Jézus, hogy hát ő a proféta, aki Názáretből jött, és érthető, hogy maga a gondolat is ellentétben áll a hozsannával, meg a Dávid fiával, de akárhogy is van, innentől elkezdi körbevenni a sokaság. Nekem gyanús, a tanítványság sorozatnál erről beszéltem, és most is csak azt gondolom, hogy nekem gyanús, hogy az ember az olyan, hogy amit megérteni vél Isten terveiből, azt azonnal publikussá teszi. És azt sejtem, hogy itt sem történt más, mint sem, hogy a tanítványok, akik úgy érezték, hogy küszöbön áll az Isten országának a beköszöntése, azok publikálták ezt az örömhírt egyéni csatornákon keresztül, és igen gyorsan megjelentek az események résztvevői, hogy aztán ezt be is váltsák, mondom, egészen a pálmaágakig, meg a leterített ruhákig. Nem tudom, lehet, hogy ennek nincs igazán jelentősége. Nekem csak annyira van jelentősége, annyiból van jelentősége, hogy megint azt látom, hogy mi emberek értelmezzük az Istennek a szavát, észre sem vesszük, hogy időnként csak egy-egy részletét, amit mi megértünk, azt tekintjük a teljességnek, és utána ugyanilyen körítésben tálaljuk a bennünket körülvevő sokaságnak, hogy most történik valami. Nem tudom, hogy van ezzel a mostani helyzettel, és tényleg az egészben az a jó, hogy Istenre tudjuk bízni, de én azt hiszem, hogy ezt is valahogy körbelengi valami. Akár az, hogy egy ilyen apokaliptikus helyzet jön, mert erre fogékony az agy, vagy azért, mert ezt már megszoktuk, hogy erről ma olyan régóta beszél mindenki, hogy legalább annyira bizonyosak vagyunk abban, hogy ennek be kell most következni, mint amennyire akkor bizonyosak voltak abban, hogy jön a királyság, mégpedig oly módon jön a királyság, ahogy ők azt értelmezték. A mai ember is azt gondolja, hogy oly módon fog bekövetkezni az apokalipszis, ahogyan azt már most már évszázadok óta értelmezgetik az emberek, kihegyezett érzékszervekkel figyelik, és gondolom, hogy valamilyen értelemben megint megindul ez a tömegesedés, amelyik valamilyen eseményt vár. Éppen csak a gondolat lényegét nem értették meg, a gondolat lényegét, amelyik a szenvedésről szólt, a halálról, a feltámadásról, egy olyan útról, amelyiket nem szívesen jár végig, még gondolatban sem az ember. És itt csatlakozok Zsoltihoz, hogy talán ezért is van az, hogy ez a rész, ez a gondolat olyan nagyon idegen a mai kereszténységtől, a bővölködés evangéliumától és minden egyébtől, amelyik nem nagyon akar tudni erről a homályosabb dologról. Nyilván csak ráerősített erre a várakozásra a jerikói bevonulás, a jerikói vaknak, Bartimeusnak a meggyógyítása. Valószínű, hogy a két eseményt összeköti Márk, mert ő az út végére is tesz egy ilyen vakgyógyítást. A kettő között ott van a Zákeus története, de az egész egy ilyen egész, ahol a sokaságtól kísérve Jézus még ezeket az utolsó szabadon töltött hetét Jeruzsálemen kívüli csodák között tölti. Rengeteg mondani valója volna ennek is, de ugrok, mert az az érdekes, hogy ezek után mondják az evangéliumok, hogy az emberek várják, hogy azonnal megjelenik az Istennek az országa. És miután az emberek várják, hogy azonnal megjelenik az Istennek az országa, azt mondja az íge, hogy ennek kapcsán Jézus mégis szóra fakad, és elmond egy példázatot. Engedjétek meg, hogy felolvassam. Lukács 19. És mikor azok ezeket hallották, folytatá és mondta egy példázatot, mivel hogy közel van a Jeruzsálemhez, és azok azt gondolják, hogy azonnal megjelenik az Isten országa. Mondta azért, egy nemes ember elméne messze tartományba, hogy országot vegyen magának, aztán visszatérjen. Előszólítván azért 10 szolgáját, adanékig 10 gírát és mondanékig, kereskedjetek, míg megjövök. Az ő alattvalói pedig gyűlölék őt, és követséget küldének utána mondván, nem akarjuk, hogy ő uralkodjék mi rajtunk. És Lőn, mikor megjött az ország vétele után, parancsolá, hogy az ő szolgáit, akiknek a pénzt adta, hívják ő hozzá, hogy megtudja, ki mint kereskedett. Eljöve pedig az első, mondván, uram, a te gírád 10 gírát nyert. Ő pedig mondané ki, jól vagyon, jó szolgám, mivel hogy kevesen voltál hív, legyen birodalmat 10 városon. És jöve a második, mondván, uram, a te gírád 5 gírát nyert. Mondta pedig ennek is, néked is legyen birodalmad 5 városon. És jöve egy másik, mondván, uram, imhol a te gírád, melyet egy keszkenőben eltéve tartottam, mert féltem tőled, mivel hogy kemény ember vagy, elveszed, amit nem te tettél el, és aratod, amit nem te vetettél. Mondta pedig annak, a te szádból ítéllek meg téged, gonosz szolga. Tudtad, hogy én kemény ember vagyok, ki elveszem, amit nem én tettem el, és aratom, amit nem én vetettem. Miért nem adtad azért az én pénzemet a pénzváltók asztalára, és én megjövén kamatostul kaptam volna azt vissza? És az ott állóknak mondta, vegyétek el ettől a gírát, és adjátok annak, akinek 10 gírája van. És mondának néki, uram, 10 gírája van. És ő mondta, mert mondom néktek, hogy mindenkinek, akinek van, adatik, akinek pedig nincs, még amilyen van is, elvétetik tőle. Sőt, ennek felettem az én ellenségeimet is, kik nem akarták, hogy én ő rajtuk uralkodjam, hozzátok ide, és öljétek meg előttem. És ezeket mondván megy vala elől, felmenvén Jeruzsálembe. Ami megragadott a sok tartalom közül, az a pénzváltók asztalának az emlegetése volt. Nyilván mindannyian jól tudjuk, hogy ezután, a történet után bevonul Jeruzsálembe, bemegy a templomba, és az első dolog, amit tesz, az az, hogy fölforgatja a pénzváltóknak az asztalát, megszünteti a vásárlást, a juhoknak és minden egyéb állat kereskedését, és azt mondja, hogy az én házam imádság háza, és azt ti tettétek latroknak barlangjává. És ahogy ezt a kettőt egymás után olvastam, azt kérdeztem magam, hogy na most akkor mi van? Egyik mondatában helyeselni azt, hogy tegyük a pénzváltók asztalára a dolgot, a másikban pedig kiűzi ugyanezeket, meg felforgatja? No, és aztán ez indított el bennem egy gondolatsort. A közönség számára nem volt ismeretlen a történet. Akik abban a korban éltek, azok jól tudták, hogy annak idején a nagy Heródes az úgy vásárolta meg a királyságot, hogy egészen leegyszerűsítve a történetet, miután a Hasmoneus dinasztiát szerette volna végképp eltüntetni Izrael térképéről, és jó kapcsolatban volt a rómaiakkal, elment Rómába, hogy megbuktassa az akkori izraeli rendszert, és őt nevezzék ki. Akárhogy is sikerült neki. De nem akarta a nép. Ugye a nép az ténylegesen azt szerette volna, hogy folytatódjon a Hasmoneusoknak a királysága, független attól, hogy mennyire voltak rátermettek a vége felé. No, megint nem történelmet szeretnék mondani, de azt szeretném mondani, hogy nagyon jó figyelemfelhívás volt ez a gondolat, mert mindenki pontosan tudta, hogy Jézus miről beszél. A folytatásban elmondja, hogy elmegy valaki messze országba, hogy királyságot szerezzen. Jézus magáról mondja ezt, hogy ő is most messze országba megy, hogy királyságot szerezzen, és itt hagyja az ő szolgáit. És ezekre a szolgákra rábízza a gírákat, hogy kereskedjenek azzal. A zsidók szöme épp úgy nem akarta Jézus, mint ahogy nem akarták Heródes, tehát tökéletes volt, azt gondolom, a párhuzam, de a hangsúly inkább a szolgák magatartásán van. Odaadja nekik, és elmondja, hogy addig mi vissza nem tér, addig kereskedjenek. Ketten elvégzik a feladatot, a harmadik az nehezebben. A környezet ellenséges. azt mondhatnánk, hogy a szolgáknak egy elég nehéz feladattal kell megbirkózni, hűségesnek kell maradni az ő urukhoz, az uruk érdekét szem előtt tartva kereskedni, miközben egy ellenséges környezet veszi őket körül, akik igazán nem akarják ezt az uralmat, és nyilván mindenfajta módon egy hamis, torz képet festenek arról a valakiről, aki elment, hogy országot vegyen magának. És Jézusnak a fölnemtett kérdése ezen keresztül az az, hogy most ti lelkesedtek, várjátok az Isten országának a azonnali beköszönését. Mit tesztek akkor, ha én elmegyek? Mit tesztek akkor, ha ez nem most fog beköszönteni? Mit tesztek akkor, hogyha a ti általatok várt azonnali megjelenés és a valóság között hosszú időszak fog eltelni? Lojálisak maradtok hozzám? Hinni fogtok bennem továbbra is? Vagy elvesztitek a lelkesedést, ami fűt benneteket, és már nem fogtok igazából foglalkozni azzal, hogy mit kellene tenni? A három szolga közül a két első az azt választotta, hogy hűséges marad a mesterhez, képviseli az érdekeit, és nagyon egyszerűen szeretném kifejezni, közvetlenül képviseli ezt az érdeket. Nem áttételesen, nem közvetetten, hanem közvetlenül képviseli ezt az érdeket. Nekem óhatatlanul az jut eszembe, amiről István is beszélt, a közvetett és közvetlen közötti óriás szakadékról, hogy Jézus arra hívott bennünket, hogy higgyünk benne, hűségesek legyünk hozzá, és azt az ígéretet mondta, hogy ha megtartjuk azt a beszédet, amit ő ránk bízott, akkor élő víznek folyamai fognak előáradni azoknak a belsejéből, akik hisznek benne. És én azt hiszem, hogy ez a közvetlen érdekképviselet. Ez az, amire hív, hogy ismerjük, engedelmeskedjünk, és közvetlen belevaló kapcsolatunkból fakadjon gyümölcs mások életében. És nyilván ennek számtalan módja van, hogy ez a szeretet, a meghallgatás, a türelem, a befogadás, az adakozás, bármi, ami a belőle származó indítás, a pillanatnak az isteni vezérlése, az mind-mind azt termi meg, amiről az István mondta, hogy annak idején, ami hatással volt rá, az, amikor a tanárja olyan bizonyságot tett, amiből átsugárzott azt, hogy nem másokat idéz, hanem egyszerűen arról beszél, amit ő benne az Isten elvégzett. Ez az élet, ez az élettel való szolgálat, ez az élet átadása. És ezt annak ellenére lehet tenni, hogy Jézus még 2000 éve nem jött vissza, és még nem tudjuk, hogy most ezek az események ezt fölgyorsítják, vagy nem, de amire hív az, hogy legyünk hűségesek, és ne adjuk föl azt, hogy ő azt várja, hogy közvetlen módon szolgáljunk azzal, amit nekünk adott. Most itt van ez a harmadik szolga, aki tulajdonképpen nem tett igazán erkölcsileg nagyon rosszat, de egyet érzékelünk, hogy ő az ő látását, az ő Isten ismeretét eltorzította az őt körülvevő légkör. Eltorzította az az ismerethalmaz, amit a környezet megfogalmazott arról, hogy hogyan kell nézni az eltávozottra. Milyen is ez az eltávozott? És miután eltorzult az ilyen módon való istenképe, fölváltotta a valós istenképet a félelem. Az, amit megfogalmaz, hogy féltem tőled. Az, és megfogalmazza azt az istenképet, amit benne lecsapódott amiatt, hogy a körülvevő világra figyelt, nem pedig az Istenre figyelt. És megint nem tudok nem némileg áthallást sejteni ebben, hogy Én azt gondolom, hogy a mi Isten képünk is nagyon el tud torzulni, hogyha nem a személyes vezetés az, amelyik meghatározza akár az Istennel való kapcsolatunkat, akár a szolgálatunkat. Nem a személyes vezetés, hanem különböző istenképek. A hogyan gondolja X, Y és Z, ez a közösség, az a közösség, a történelem, a teológia, a doktrínák, az iskolák, és észrevétlenül kialakul bennünk nem csak egy torz istenkép, hanem egy félelem is. Valami, ami aztán utána alkalmatlanná tesz bennünket a gyümölcs termésre, meg görcsöt szül. No, ez az, amire Jézus azt mondta, hogy még akkor is tehettél volna valamit. Ha már egyszer egy ilyen képet formáltál önmagadban, vagy megengedted, hogy formálódjon benned, még mindig tehetted volna azt, hogy odadod a pénzváltók asztalára. Na és itt jön be a pénzváltók asztala. És kicsit megrökönyödve olvastam, mert igen, ennek a felszíni olvasata talán azt sugallná, hogy Jézus valami olyasmiről beszél, hogy váltsd apró pénzre a hitedet. Csináljál dolgokat úgy, ahogy azt kell csinálni. De minél többet forgattam, annál inkább úgy gondoltam, hogy Jézus nem szükségképpen erről beszél. Lehet, hogy ez is benne van, de hogy nem szükségképpen erről beszél. Emlékeztek rá, a pénzváltás folyamata a jeruzsálemi templomban az egy olyan szükségszerűség volt, ami abból táplálkozott, hogy a templomban használt sékel, a szent pénz, az nem ugyanaz volt, mint sem amit a hétköznapi életben kerestek az emberek. Például, aki Rómából jött zarándok, és hozta magával a Rómában megszerzett illetményét, annak valahol át kellett váltani ezt a pénzt a templomi pénzre, hogy kifizethesse a rá és a családjára vonatkozó éves elvárt adót. Tehát ez volt a pénzváltó asztala. Hol kellett volna ennek lenni, az talán egy másik kérdés. De egy biztos, hogy a csereforgalom a szent és a nem szent között zajlott, és a csereforgalomban a templomi pénz és a nem megszentelt között ott álltak a pénzváltók, akik közvetítettek. Ennek a közvetítésnek persze ára volt, ők illetményt kaptak, vagy részt kaptak abból a szerzeményből, ahogyan ők beváltották a nem kóser pénzt kóserre, de igazán a haszon az a templomé volt, igazán a haszon a papoké volt, és az egy más kérdés, hogy ők ezt bérbe adták ezeknek a pénzváltóknak, és megengedték a templomon belüli kereskedést. De amit nekem mond, az körülbelül az, hogy Isten azt mondja, hogy a közvetlen út a szívem szerint való út. Ez az A változat. Azt szeretném, hogy én mindenkinek adok ajándékot, és azt szeretném, hogyha mindenki a velem való kapcsolatból táplálkozva haszonnál forgatná ezt az ajándékot. Én fogom indítani, előkészítem a jó cselekedeteket, amelyekben járni kell, és ő megteszi, és gyümölcsöt fog teremni. Ez az út, ez a kívánatos út. De ha akármi oknál fogva nem járod be a kívánatos útat, mert rossz istenkép alakult ki benned, akármilyen módon, akkor még mindig jobb az, ez a mindig jobb, ez idézőjel, de mégis azt gondolom, hogy még mindig az is hasznos lehet, hogyha ha te már nem ajánlkozol föl, akkor a közvetítőkön keresztül szolgáld az Isten ügyét. És most mindenfajta szépítés nélkül le fogom fordítani. Tudjátok jól, hogy én nem vagyok a rendszerek híve, nem vagyok az intézményesített egyházaknak a híve. Továbbra is annak abban hiszek, hogy az Isten alterve az körülbelül ez volt, hogy az emberek személyesen szolgálnak. De el tudok képzelni olyat is, hogy valaki egy rendszert támogat, akkor mert ő vagy nem érzi magát alkalmasnak, vagy kicsinyhitű, fél, vagy egyszerűen úgy gondolja, hogy az a dolgok rendje, hogy van egy közvetítő réteg, mint akkor ott a pénzváltók voltak, és azon keresztül cserél valamilyen formában gazdát a szent és a nem szent, és hogy valahol elég, ha ők közvetítik az én ajándékomat a világ felé, az én gírámat, az én szent ajándékomat, amit az Istentől kaptam, rá lehet bízni közvetítőkre. És nem mondja Isten, hogy akkor nem fog terjedni az ő országa, mert Pál egészen világosan megfogalmazza, hogy mindegy, hogy színből vagy szívből, csak hogy hirdetessék az evangélium. Jézus megfogalmazza egészen világosan, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van, és persze ennek van a fordított változata is, de valahol mindegyik arra hivatkozik, hogy az Isten igéje az élő és ható. Mindegyik gondolat azt húzza alá, hogy az a csodálatos az Isten igéjében, hogy akkor is képes változást létrehozni az ember szívekben, hogyha az a YouTube-on keresztül terjed. Akkor is képes változást létrehozni az ember szívekben, hogyha a szentképekkel telerakott templomon belül terjed. Isten igéje nincsen gúzsba kötve, mondja Pál, és minden tekintetben igaz ez. Isten igéje a börtönben is tud terjedni, lehetetlen körülmények között, és közvetítőkön keresztül is tud terjedni, de egy biztos, vagy én legalábbis azt gondolom, hogy ebben a példában Jézus megint arra világít rá, hogy az igazi, az eredeti elképzelés, ha mondhatok ilyet, vagy ahogy én látom, vagy ami az én hitem, nem kell ezzel egyetérteni, az az, hogy Isten mindannyiunknak adott ajándékot, és mindannyiunk életében azt szeretné, hogyha ezek közvetlenül az ő irányítása mellett kamatoznának, nem pedig csupán olyan módon, hogy valahogyan egy közvetítői láncon keresztül jutna úgy az ember szívekhez el, hogy végül Isten országa így is épül. Isten országa mindenféleképpen épül. Az, hogy ebben mi milyen módon választjuk a munkatársi szerepet, az viszont azt gondolom, hogy rajtunk múlik. Szóval nekem ezek voltak a gondolataim, félig virágvasárnapi, félig a mostani helyzetre vonatkozóan, és hát kívánom, hogy Isten vigye tovább benneteket, bennetek is ezeket a gondolatokat. Amen.